Kedves hallgatóink, idén is megrendezték Sárospatakon azt a presbiteri továbbképzést, amelyet minden esztendőben a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem presbiter képzésén korábban résztvevőknek szervez Bíró László. Ezen az eseményen számos előadást hallgathatnak meg a résztvevők, és meg is oszthatják egymással gondolataikat. A rendezvényen a gyülekezetek fogyásának okai és a változtatás lehetőségei címmel tartott előadást Riskó János református lelkész. A következő percekben vele beszélgetek. Nagy tisztelet úr, egy igen izgalmas kérdéssel foglalkozott itt a presbiteri találkozón, mégpedig a gyülekezetek fogyásával, és némi megoldást is próbált felvázolni arra, hogy hogyan lehet ennek ellen állni, vagy ellene tenni. Nos, melyek azok a legfontosabb tételek, amelyek meghatározzák a gyülekezetek fogyását?
Van, amikor az emberek elköltöznek egy településről, de erről nem beszéltem a mai előadásról, hanem csak arról, amikor a saját református gyülekezetünknek a problémája miatt fogy a közösség. Ennek az egyik oka például az, hogy a reformátusok nem tartják fontosnak azt, hogy a gyerekeik is reformátusok legyenek, az egyéni vallásosság, az, hogy úgy gondolják, hogy ha otthon imádkozom, akkor is az megfelelő, hiszen Isten meghallja akkor is az imádságunkat. De ennek az a fő problémája, hogy mindez nem segít abban, hogy a gyerekeinket is a keresztény hitbe tudjuk nevelni. Amikor a lányom pszichológiát tanult a pedagógia szakon, akkor tanulnia kellett az Atkinsonból. És ezt a könyvet én is megvettem, átnéztem, egy pszichológiai szakkönyv. Azt írják, hogy ha valaki gyakorolja a hitét, akkor hosszabban él, egészségesebben él, boldogabban él, bizonyos halálokokkal szemben ellenállóbb. És ezt tudták a korábbi években is. Bár a pszichológusok és az egyházak között nem volt túl nagy a bizalom, de ezt az adatot tudták. Csak a legújabb kutatás azt mondja, hogy ez nem csak azért van, mert a lelkészek megparancsolják a híveiknek, hogy ne igyanak, ne dohányozzanak, ne paráználkodjanak, hanem valami lelki okból is. És ez a lelki ok, ez megmutatkozik abban, hogy amikor például meghal egy családban a gyermek, akkor akik vallásosak, azok sokkal könnyebben fel tudják dolgozni a gyermeküknek a halálát. A szociológusok mindig két csoportot alkotnak, azt mondják, hogy vannak, akik vallásosak, vannak, akik nem vallásosak, sőt egy harmadikat is, hogy vallásosak a maguk módján. És az az állításuk, hogy akik vallásosak a maguk módján, azoknak az adatai pont olyanok, mint a nem vallásos. Tehát aki a maga módján vallásos, az nem tudja továbbadni a hitét a gyermekeinek, a következő nemzedéknek. Nem tapasztalja meg a hit megtartó erejét.
Bocsánat, hogy közbeszólok, ugye az előadás során nagyon sokszor ez a maga módján vallásos fogalom elég gyakran előjött. Ez gyakorlatilag mit takar? Tehát nagyon sok ember ezt ő nem tudja magáról, hogy a maga módján vallásos. Mégis melyek a kritériumai annak, hogy a valaki így gyakorolja a hitét?
Csak a felszínt tudom mondani. Ebben nagyon nagy szükség lenne egy sokkal mélyebb kutatásra. Olyan emberekről van szó, akik megvannak arról győződve, hogy az ő életük rendben van Isten előtt, nekik nincs arra szükségük, hogy templomba járjanak, nem tartanak rendszeres lelkiismeretvizsgálatot. Ha sikeres emberek, akkor elmulasztják a hálaadást. Meggyőződésem, a mai ember nem hitetlen, hanem hálátlan. Tehát nagyon sok mindent kaptunk Istentől, nagyon sok mindenünk van. Egy kis túlzással mondhatom, hogy a mai kor embere úgy él, mint 200 évvel ezelőtt egy báró élt, tehát van ruhája, van meleg lakása, van megfelelő étele. Nem lát szükséget, de hálátlan. És ha elmondom, hogy mennyi jót kaptunk Istentől, akkor legtöbbször az a felelet, de ezt tudom, hát erről kár beszélni. De a templomba soha nem jön el. Ezeket látom a baj gyökerének. És itt kéne egy nagyon komoly kutatást tartani az egyházunknak, hogy miért alakul ki egyes területrészeken ez a mentalitás. Mert más részeken viszont nem alakul ki. Például Szatmárberekben nem alakul ki. Én Kistarcsán voltam lelkipásztor 22 esztendőn keresztül, és nagyon sokszor előfordult, hogy jött valaki hajdúságból, nyilván nem mindenki, vagy Békésből. És azt mondta, hogy hát ő temetés jön bejelenteni, de nem tudta eddig, hogy hol van a református templom. És megkezdtem, hogy mióta tetszik itt lakni. Még csak 16 éve. Ha viszont valaki Berekből jött, vagy Szatmárból, akkor meglátogatott, vagy az Isten tisztelet után köszönt, és azt mondta, hogy mikor jöttünk megnézni Kistarcsát, hogy itt fogunk lakni, azt mondtam a feleségemnek, hogy ez a kis templom lesz a mi templomunk. Néhány hete költöztünk ide, eljöttünk az Isten tiszteletre. Ez a különbség a két mentalitás között, és nem tudjuk, hogy mi az oka, hogy ezen a vidéken, tehát Szabolcs, Szatmár, Bereg, Zemplén, Bihar egyes részei, ott a református hit gyakorlása az nagyon jó, ragaszkodnak az emberek az őseik hitéhez, 140 éven keresztül ugyanaz az arány a településen, református-katolikus arány, tehát hogy mi az oka, hogy ilyen jók az adataink, ezt kutatni kellene, és tanulni abból, hogy min keresztül tartotta meg őket az élő Isten.
Megszakítottam azt a folyamatot, amely során felsorolta, hogy mik okozzák azt, hogy a településeken fogynak a gyülekezetek. Mutatott egy nagyon érdekes példát egy meg nem nevezett településen, ahol periódikusan mindig a lelkipásztor és a gyülekezet között valami történik, hiszen az egyik lelkipásztor nagyon hosszú ideig szolgál, 2-3 generációval, később pedig 1-2 évig, néhány évig. Mi lehet ennek az oka?
Igen, ez egy valós gyülekezet, csak nem akarom a pletykát terjeszteni, és ezért nem nevezem meg a gyülekezetet, csak B betűvel jeleztem a gyülekezetet az első betűjéről. 200 esztendőn keresztül azt tapasztaljuk, hogy valaki egy emberöltön keresztül ott volt. Őt nevezhetem nagy elődnek, és a nagy elődhöz képest a következő lelkészt így nevezzem el szakszóval, hogy egyes státuszú. Tehát olyan, mint egy családban a mostoha apa. Az édesapának nem kell harcolni a gyerekei szeretetéért. Egész természetes, hogy este lefekvéskor egy puszit ad a gyerekének, és a gyereke pedig szintén az édesapa nyakába ugrik. De ha jön egy mostoha apa, akkor a kamasz gyerekei egyáltalán nem így viselkednek vele szembe, hanem meg kell harcolnia az új családban lévő gyerekeinek a szeretetéért. És ez nagyon gyakran nem sikerül. De ugyanebben a mostoha szerepbe kerül az a lelkipásztor, aki egy ilyen nagy előd után jön, első lelkésznek. Néha megtörténik, hogy még a második is csak 2-3-4 évig marad. Aztán megint jön egy, akit már elfogadnak úgy, mint ahogy a családban elfogadják az édesapát, és a gyülekezet megint fejlődik. És talán egy emberöltőig is ott marad. És aztán megint jön egy, aki a mostoha szerepbe kerül ebbe a bizonyos egyes státuszba, és nagyon nehezen tudja elfogadni a gyülekezet. Így szokták mondani, hogy most már minden más, mint eddig volt. Persze, hogy más. De Jézus Krisztus meg a Szentlélek ugyanaz marad. És nekünk erre kéne figyelni, hogy ugyanaz az ige hirdettetik. Ugyanúgy, csak más szavakkal vagy más kifejezésekkel. Sokszor megkérdezik, hogy ez az egyes státusz, ez a mostoha szerep, ez jellemző-e akkor is, ha meghal a nagy előd. És az a tapasztalat, hogy még inkább. Tehát akkor kell csak igazán megharcolni a nagy előd emlékével. Az első évben kellene a lelkipásztornak elfogadni a gyülekezetet. Egy évig gyakorlatilag mindent tud csinálni, ahogy az elődje csinált, vagy 2 évig. Beszélgetni az elődnek a pozitív tulajdonságairól, megköszönni a szolgálatot, amit ott hagyott, és meghívni az elődöt prédikálni. Egy konkrét települést mondok, ahol a fiatal lelkésztől kérdeztem, hogy az ott lakó elődjét meghívta már szolgálni. És azt mondta, hogy még csak 2 éve vagyok itt, az elődömnek viszont volt 20 éve, az alatt prédikálhatott eleget. Mondtam, a saját érdekedben miért nem hívtad meg az elődödet, hogy prédikáljon. Téged fogadtak volna el jobban, téged becsültek volna meg jobban. De végig az volt a felelete, hogy volt 30 éve prédikálhatott itt.
Említette okként a gyülekezeteken belüli konfliktusokat is, ugye ez többféle lehet, gyülekezeti tagok egymás között, lelki pásztor gyülekezet közötti konfliktusok. Ugye mi az ige is a szeretet egyháza vagyunk, talán nem kellene jobban kezelnünk a saját konfliktusainkat.
De sokkal jobban kellene kezelni, és meg kéne tanulni a konfliktusoknak a kezelését. Szerintem nagyon jó lenne, ha egyházmegyénként, vagy lelkészi körzetenként volna néhány lelkész, aki ért a konfliktus kezeléshez, és apró jelekből észrevenné, hogyha valami baj van, és már akkor segítene, amikor a konfliktus még csak elkezd kialakulni, hogy már a hajszálrepedéstél be tudjanak avatkozni. De meggyőződésem, a legtöbb konfliktus a szolgálati időnk első két évébe keletkezik.
Említette azt is, hogy a református gyülekezetek tagjainak a körében ez a fajta, hogy mondjam, teljesítményorientáltság is erősen érezhető, amit elvonja a figyelmet a hitéletről, a gyülekezeti életről. Erre létezik-e megoldás, vagy pedig az embereknek magukban kellene azokat az arányokat megtalálni? A gyülekezeti és hitélet úgy szövi át az életét, hogy közben nem akadályozza semmiféle kiteljesedésben.
Igen, tehát a túlzott individualizáció a bajaink egyik oka, ez a jellemzőnk, és ennek a következménye a versengés és a sikerorientáltság. Senki nem akar rosszat. Az egyházban mindenki jót akar. De mindenki úgy érzi, hogy a jót kell bemutatni, és ebből alakul ki egy ilyen sikerorientáltság. Szerintem nem az a legjobb, hogyha egy gyülekezet életet bemutatunk, akkor még egy kicsit talán föl is nagyítjuk az eredményeket, hanem a valódi életet kéne bemutatni. Valahogy szükség lenne arra, amit a művészet is kialakított, hogy nem egy idealizált emberképet kell bemutatni, hanem egy reális emberképet. Ugyanez kéne a református gyülekezeteknél is. És nagyon nagy bajnak tartom, hogy állandóan ezt a jót, a pozitív példát akarjuk bemutatni, de nem igaz. És hiába törekszünk arra, ez inkább letargiát, inkább depressziót hagy maga után. Abban a gyülekezetben is, amelyik tudja, hogy ez nem volt, ez a riport nem volt egészen őszinte, és abban a közösségben is, amelyik, hát csúnya szó, de ezt mondom, hogy irigykedve hallgatja, hogy ott milyen szuper a gyülekezeti élet, nálunk meg mennyi baj van. Mindenütt van baj, mindenütt van nehézség, és a realista ábrázolás lenne a fontos, hogy bemutassuk, hogy igen, a nagy gyülekezetekben is van öröm is, van siker is, van a kis gyülekezetek is, van öröm is, meg siker is.
Tényleg csak vázlatosan, vannak-e olyan általános megoldási lehetőségek, amelyek ezekre a, hogy mondjam, nehézségekre eredményesen, sikeresen tudnak reflektálni? Vannak-e eszközök a kezünkben?
Én erre azt válaszolnám, hogy szerintem ezt kutatni kéne. Alaposabban átgondolni, stratégiai tervet elkészíteni. Olyan stratégiai tervet, ahol maga a tervezés is lehet, hogy 5-6 évig fog tartani. De elgondolkozni azon közösen, hogy mi az oka a folyamatainknak, és mik a változtatásnak a lehetőségei. Én nem nagyon hiszek a bizottságot létrehozni, és egy bizottság vizsgálja ezeket. Itt kellenek olyan elkötelezett emberek, akik évtizedeket foglalkoztak vele, azok adjanak egy előterjesztést. És amikor ez az előterjesztés megvan, a zsinat valamelyiket fogadja el. És ha elfogadta, akkor lehessen hozzászólni. Akár a doktorok kollégiumába, akár a egyházmegyékbe. Tehát készüljön egy stratégiai terv, amelyekben megpróbálunk feleletet adni a változtatásra. A változtatás lehetőségeit megkeresni. Ezt, amiről én beszéltem az előadásomban, évszázadok óta tudják a református egyházban. 100 éve biztos. Mindig beszélnek róla, de erre a stratégiai tervezésre sajnos nem került sor.
Kedves hallgatóink, Rizskó János református lelkésszel beszélgettem az előző percekben.